happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak az Istene teremtette a mennyet és a földet és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy az utolsó időkben az Atya az ő fiában, názáreti Jézus Krisztusban újjászerkeszti, egybeszerkeszti a mennyet a földdel és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy én is meghívást kaptam az Istentől a názáreti Jézus Krisztussal való közösségre, hogy Jézus Krisztusban Isten fiává váljak. Ezért hiszem, hogy hatalmat adott, hogy Isten fiává váljak, és legyőzzem az ellenséget, az ördögöt, mert megvan írva, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut az tőletek. És azért a mai napon is megerősítem magamat az Úr Jézus Krisztusban, aki magára vette a bűneimet és erőtlenségeimet is, és fölvitte Golgotai keresztfára, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, és Isten erejébe vetett hitből élek. És ezért hiszem, hogy mindenre van erőm a názáreti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. És hiszem, hogy az Úrnak az öröme az én erősségem, és igazság által pedig erős vagyok, erős leszek. És a reménység is a lelkem erős és bátor horgonya. És ezért a mai napon is fölgerjesztem Isten bennem lévő kegyelmi ajándékát, és megvallom, hogy a Szent Szellem bennem lakozik, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Amen. Halleluja.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 22. rész. Jeruzsálem népe Jórám után a legkisebb fiát, Ahazját, más néven Joachászt tette királlyá Júdában. Ugyanis Jórám többi fiát megölte az arabló csapat, amely az arabokkal együtt betört Júdába. Így került trónra 22 éves korában Ahazjá, Jórámnak, Júda királyának a fia, és egy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Ataljának hívták, aki Omri unokája volt. Ahazjá is Akháb családjának útját követte, mert az anyja tanácsára hallgatott, aki gonoszra vezette. Ezért Ahazjá is olyan dolgokat tett, amelyek az örökkévaló szerint gonoszok voltak, akárcsak Akháb és annak családja. Ugyanis miután Jórám meghalt, ezek a rokonai voltak Ahazjá tanácsadói, akik végül is vesztét okozták. Ahazjá azonban mégis az ő tanácsaikat követte, és így csatlakozott Jórámhoz, Akháb fiához, Izrael királyához. Együtt vonultak fel Hazáél, Arám királya ellen, Rámót Gileádba. Ott azonban a csatában az arámiak megsebesítették Jórámot, aki visszatért Jezreelbe, hogy a sebe meggyógyuljon. Ezután Ahazjá, Jórám fia, Júda királya elment Jezreelbe, hogy meglátogassa a beteg Jórámot, Akháb fiát. Azonban Isten akaratából ez lett Ahazjá veszte. Ugyanis éppen akkor jött oda Jéhu, Nimsi fia, akit az örökkévaló azzal bízott meg, és fel is kent, hogy pusztítsa ki Akháb egész háza népét. Ahazjá Jórámmal együtt kiment Jéhu elé. Amikor pedig Jéhu végrehajtotta az ítéletet Akháb házán, találkozott a Júdából jött fejedelmekkel, Ahazjá testvéreinek fiaival, akik Ahazjá kíséretét alkották, és őket is megölte. Ahazjá elmenekült, és megpróbált elrejtőzni Jéhu elől Samária városában. Jéhu azonban kereste, az emberei meg is találták, és eléje vezették. Akkor Jéhu megölte Ahaziát, és megparancsolta, hogy temessék el. Azt mondták Ahaziáról, mégiscsak unokája volt Jósafátnak, aki teljes szívvel kereste és követte az örökkévalót. Így hát Ahaziá családjából senki sem maradt, aki képes lett volna az uralkodásra. Amikor Ahaziá anyja, Atalja látta, hogy fia meghalt, elhatározta, hogy Júda királyi családjának minden tagját megöleti. Majdnem teljesen véghez is vitte a tervét, de Ahaziá egyik fiát, a csecsemő Jóást, a király leánya, Jósabat megmentette. Titokban kilopta a kis Jóás testvérei közül, amikor azokat megölték, és dajkájával együtt elrejtette az egyik hálószobában. Így mentette meg Jóást a saját nagyanyja, Atalja elő Jósabat, Jórám király leánya, Ahaziá húga, Jójádá főpap felesége. Ezért nem sikerült Ataljának Jóást is megöletnie. Jóást 6 évig az örökkévaló templomában rejtegették. A tényleges uralmat ez alatt Atalja gyakorolta.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Egyre jobban fogjuk érteni a jelenések könyvét abban az esetben, hogyha, ahogy János mondja, nem teszünk hozzá a jelenések könyvébe, hanem alávetjük magunkat, úgy fogadjuk el, ahogy le van írva, és szemléljük azokat a szellemi képeket, víziókat, amiket elénk tárt János, és a Szentlélek, és az az angyal, mert itt azt mondja, hogy az az angyal, amely megmutatta ezt a látomást, az bennünket is fog segíteni abban, hogy ezek a látomások, illetve ezek a vízióknak a kijelentései valósággá váljanak az életünkben. Dicsőség az Úrnak! Ezért boldogok, akik olvassák a jelenések könyvét. És ilyen látomásokat úgy kell olvasni, hogy ne akard egyből megérteni és megfejteni, hanem szemlélni kell, egy víziót szemlélni kell. A Bibliában a látomásokat így kell olvasni. Először elfogadod, úgy, ahogy az le van írva, és szemléled, magad előtt tart. Nem beszélsz róla, hanem nyeled le, a szellemedbe tartod, és hagyod, hogy segítségül legyen a menny, a Szentlélek, és az az angyal, mert vannak magyarázó és tanító angyalok, és különösen látjuk, hogy a jelenések könyvének van egy angyala. Az, aki megmutatta Jánosnak ezt az egész csodálatos kijelentés sorozatot, látomás, vízió, és megígérte itt az angyal, hogy ne imádj engemet, én szolgatársad vagyok. Szolgatársad vagyok. A görög is ezt tartalmaz. De szolgatársad vagyok. Azért van itt most is közöttünk ez az angyal, hogy minél közelebb kerüljünk ezekhez a kijelentésekhez, és ezek a kijelentéseknek a tartalma, világossága egyre jobban átjárja a szívünket és az elménket. És ha nem teszünk vele erőszakot a jelenések könyvébe, hanem olvassuk, mind a képeket kitesszük a falunkra, nézzük, egyre többet kapunk belőle. Különösen azoknak, akik alázatosan szemlélik a jelenések könyvét.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Nem vagyunk a múlt rabszolgái, ez a következő alcím. A fáraó Izrael nyomába eredt a szekereivel. Úgy is mondhatnánk, hogy üldözőbe vette őket a múltjuk. A viszontagságos időkre és az átélt kudarcokra emlékeztetve őket. A múlt szüntelenül üldözni próbál. Az egykor elkövetett hibák, a csalódások, a bukások és sérelmek mind-mind azt sugallják, hogy nem vagy Isten gyermeke. Nézd, mi mindenen mentél keresztül, mennyi igazságtalanságot éltél át, imádkoztál, és mégsem sikerült. Az ellenség azt szeretné, hogyha a múlt rabszolgái lennénk. Azt akarja, hogy bűntudattal, kedvetlenül, keserűen éljünk. Ne essünk ebbe a csapdába. Nem kell, hogy a múlt visszatartson. Mindnyájan éltünk át negatív tapasztalatokat, amelyeknek sokszor nem értettük az okát. Azonban Isten a hamu helyére ékességet akar adni. Megbocsátja bűneinket, és megadja az újrakezdés lehetőségét. Egyetlen múltbeli esemény vagy cselekedet se tartson távol Isten nekünk szóló tervétől. Ne legyünk a múlt rabszolgái. Ne legyél a múlt rabszolgája. Ne is merengjünk a múlton. Ne tépjük fel a régi sebeket. Ne azon gondolkodjunk, hogy hol rontottuk el. Legyen a mai nap valami újnak a kezdete. Legyen ez a mai nap valami újnak a kezdete. Ha elszakadunk attól, ami már elmúlt, képesek leszünk észrevenni a következő szintet, amelyet Isten mutat a számunkra. A fáraó azért üldözte Izraelt, mert úgy gondolta, hogy joga van hozzá. Tulajdonaként tekintett rá. Azt kell mondanunk a fáraónak, a múltnak, az ellenségnek, a függőségeknek, hogy nincs hozzám jogod. Drága árat fizettek érte, ezért Istenhez tartozom, a világ mindenség teremtőjéhez. Nem vagyok a rabszolgád, mert Isten gyermeke vagyok. Tisztába kell lennünk az identitásunkkal, és tudnunk kell, hogy kihez tartozunk. A félelem nem uralkodhat rajtunk, mert nem vagyunk a tulajdona már a félelemnek. A szegénységnek úgy szintén nem vagyunk a tulajdonai. És a függőségekkel is ugyanez a helyzet. Ne úgy nézzünk ezekre, mintha uralkodnának rajtunk, még akkor sem, hogyha látszólag olyan nagyok és hatalmasak, hogy úgy érezzük, hogy sosem szabadulhatunk meg tőlük. Tekintsünk ezekre a problémákra úgy, hogy csak átmenetiek az életünkben. Tekintsél a betegségedre is úgy, hogy ez csak átmeneti az életedben. Tekintsél az anyagi nehézségedre is úgy, hogy ezek csak átmenetiek az életedben. Tekintsél a családi problémáidra is úgy, hogy ezek csak átmenetiek az életedben. Nincs joguk maradni, mert a testünk a Szent Szellem temploma. Nem beteg emberként tekintünk magunkra, ne beteg emberként tekintsünk magunkra, aki megpróbál jobban lenni, hanem egészségesekként, aki legyőzi a betegséget. Ne olyan valakinek lássuk magunkat, aki függőségekkel küzd, hanem szabad embernek, aki képes legyőzni a függőségeket. Ne gondolkodjunk magunkról szegény emberként, aki próbál előbbre jutni, hanem jó módúként lássuk önmagunkat, aki legyőzi a szegénységet. Semmilyen rossznak nem vagyunk a rabszolgái. Isten szabadnak, egészségesnek, teljes és győztes embernek teremtett bennünket. Igen. Természetesen mindannyian szembesülünk nehézségekkel, de ezek nem megváltoztathatatlanok. Kizárólag idő kérdése, hogy mikor fordul javunkra a helyzet. Bár az izraeliták megmenekültek a fáraótól, bizonyos értelemben mégis szökött rabszolgák voltak. Ugyanis, amíg a fáraó üldözte őket, jól lehet szabadok voltak, ilyen gondolatok jártak a fejükbe. Még mindig rabszolga vagyok. Egy rabszolga, akinek sikerült elmenekülnie. Előbb-utóbb úgyis elkapnak és visszavisznek. Attól rettegtek, hogy a fáraó hamarosan utoléri őket. Ám amikor eljutottak a veres tenger, és látták, hogy innen már nincs visszaút, Mózes felemelte a botját, és ketté választotta a tengert. Az egykor rabszolgaságban élő 2 millió izraelita száraz lábbal kelhetett át. Amikor a fáraó a szekereivel és a seregével utánuk nyomult, a tenger bezárult, és minden oda veszett. Isten nem csak a rabszolgaság elől szabadította fel a népét, hanem elnyomójukat is végleg hatástalanította, ezért nem kellett többi attól rettegniük, hogy bármikor elfoghatják, és ismét rabszolgasorba kényszeríthetik őket. Isten nem akarta, hogy a gyermekei szökött rabszolgaként gondolkozzanak magukról, szökött rabszolgaként tekintsenek magukra, akiknek szabadságot adta. Azáltal, hogy kiiktatta a fáraót és megverte az ellenséget, eltávolította róluk ezt a szökött rabszolga bélyeget. Ettől kezdve nem lehetett már szökött rabszolgának bélyegezni őket, hanem egész egyszerűen a mindenható Isten gyermekei voltak. A fentiekhez hasonlóan Isten nem csak a bűntől, a bűntudattól, a depressziótól, a betegségtől szabadít meg bennünket, hanem az ellenségtől is. Nem szükséges azzal a félelemmel élnünk, hogy újra fogságba esünk. Az elnyomó vereséget szenvedett. Az ellenségnek nincs hatalma felettünk. Nem szökött rabszolgák vagyunk, hanem fiak. A lényeg tehát, ha mindazok után sem tekintünk helyes módon önmagunkra, amit Isten tett értünk, vagyis felszabadított a rabszolgaság alól, és vereséget mért az ellenségre, akkor nem leszünk képesek betölteni az elhívásunkat. Még egyszer megismétlem ezt a mondatot, hogyha mindazok után sem tekintünk helyes módon önmagunkra, amit Isten tett értünk, akkor nem leszünk képesek betölteni az elhívásunkat.
Oh, happy day.
Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
Már is kezdődik tehát a hétköznapok, úgy, ahogy minden nap megszokhattátok, és ma is egy szokványos témával jelentkezünk, természetesen egy kedves vendégünkkel, aki itt van már velem a stúdióban, Petrőcz Lászlóval. Szia, Laci!
Szervusztok! Köszöntök mindenkit szeretettel!
A mai témánk nyilvánvalóan teljesen elméleti, még soha senki nem tapasztalt olyat, hogy megsértődött volna valaki a környezetébe, vagy pedig olyan szavakat használt volna, amivel csak úgy rámondott volna dolgokat másokra, tehát értsd, megsértett másokat. Tehát gondolom, te se találkoztál ilyennel a mindennapi életbe, ezt most csak úgy, mint fogalommal fogunk foglalkozni.
Hát talán lehet, hogy ez a legnagyobb kihívás a keresztény életben, hogy az ember szembenézzen, hogy vannak sértések, szembenézzen, hogy van megbocsátás, és hogy van elengedés, hogy el lehet és el is kell felejteni, hogy tovább tudjunk menni az úton.
Elfelejteni, gondolom, tehát akkor mégsem teoretikus, ebben megállapodhatunk, tehát nagyon is mindennapos, de nem kellene, hogy az legyen, hiszen azt mondod, hogy vannak olyan igék, amiket lehetne minden nap gyakorolni, megbocsátást például, ez elég előteljesen említi az ige. Hogyan kell ennek a folyamatát elképzelni?
Hát ugye pont hogy egyik legfontosabb ige erre, amikor ugye Péter megkérdezte, hogy kell megbocsátanunk ugye az embertársainak, és ha vétkezik akár 70-szer, 7-szer is. Tehát tulajdonképpen egy olyan
végtelen... Igen, ezt szokták számolgatni, ezt, hogy igen, akkor ez
hogy
mennyi.
Mennyit jelent, hogy mikor van ennek a vége, de igazából ez azt is jelenti, hogy nincsen vége. Azért, hogyha mi túl akarjuk élni, és ott akarunk lenni a mennynek a kapujába, akkor megbocsátó, elengedő szívvel kell járnunk és élnünk, és olyan szívvel, amely nem hordoz sértődést, és nem hordoz megbotránkozást, megütközést. Hiszen Jézus azt mondta, hogy boldog ember az, aki nem ütközik meg, tehát aki nem botránkozik meg. A boldogságot mindig olyan környezetbe említi, ugye pont a hegyi beszédekben, amikor ez mindig azt jelzi, hogy amikor valaki már a cél fele tart, és a célba is tud érni, tehát boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak, vagy akik boldogok, akik szenvednek az igazságért, mert rajtuk az Istennek a dicsősége megnyugszik, és hogy ezt cselekedték a profétákkal is, tehát hogy meg kell tanulni az embernek olyan szintre helyezni a szívét, amely szellemileg annyira érettséget jelent, hogy ezeket fel tudja dolgozni. Egyébként ezt gyakorolni is lehet, meg kell tudni mozgatni az embernek a lelkét, vagy a szívét olyan irányba, hogy egyszerűen ezeket leperegnek rólunk, mint a kacsáról.
Ez pont egy ellentétes irány, mint ami így a korunknak a felfogása, hogy hát jön az érzelem, és hát nem tehetek róla, visz.
De hát pontosan a mi megvallásunk, például amit nap mint nap érdemes egy keresztének megvallani, hogy nem azt teszem, meg nem azt, az vagyok, amit érzek, hanem az vagyok, amit hiszek, és a hit az mindig Isten igével kapcsolatos, az mindig egy engedelmesség is Isten igéjének. Jézusról tudjuk, hogy a szenvedések által vált tökéletessé, tehát hogy megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, tehát tulajdonképpen egy megértése az Isten szavának, Például itt a megbocsátással, az elengedéssel kapcsolatban, mondjuk vegyük azt az igét, amit mond Jézus is, pont a tanítványokat tanította, hogy amikor valakivel bármiféle pere van valakinek, vagy üldözi, akkor igyekezzen megegyezni vele, hogy minél hamarabb az úton, hogy nehogy a bíró kezébe adja. Tehát például ez egy olyan gyakorlat, amiben az embernek az önigazságát, a büszkeségét, a hiúságát el kell tudni veszíteni, és ennek az árán pedig meg kell tanulni az embernek a megbékélésre és a kiegyezésre jutni. Nyilván megvannak ennek a megfelelő keretei, de szintén egy nagyon fontos bibliai igazság, hogy törekedjünk mindenkivel kapcsolatban a békességre és a szentségre, mert ezek nélkül nem láthatja meg senki sem az Urat.
Hát igen, a probléma az, hogy ugye körül vagyunk véve emberekkel, sőt, mi magunk is emberek vagyunk, és ezt még így vertikálisan Isten felé, hogy az igazságomból lejjebb adjak, tehát még csak hajlandó lennék, de hát ugye itt emberekről van szó, ők, és a mi igazságtalanság detektorunk az nagyon erős szokott lenni, hogy ő akkor miért engedheti meg magának, hogy mondjuk megsértsen engem, vagy igazságtalanságot kövessen el, és akkor ki kezdjen előbb békülni, gondolom ez is egy ilyen mindennapos kérdés.
De hogyha ebbe a csapdába belekerül az ember, akkor ennek sosincsen vége. Hát tehát egyszerűen ez sem Isten fele, mert Isten, ahogy tegnap nagyon nagy üzenetet hallottam Sándort, hogy ő szuverén, és ezért ő megteheti. Tehát egy megalkotott, jónak alkotott, elindított, és valamilyen módon annak ennek ellenére független tud lenni a teremtményeitől, és szuverén tud lenni a teremtményeitől, tehát nem tud érzelmi válságba kerülni, hogyha azok nem úgy csinálják a dolgot, ahogy kellene. Maximum, ahogy mondta Sándor is, hogy időnként a bosszúállásnak a ruháját felveszi, amikor már úgy érzi, hogy elég, tehát már tényleg olyan szinten romlást és bomlást okoznak a teremtményei, de és hogy ezzel kapcsolatban mi szerepünk is hasonló, hogy nekünk is meg kell tanulnunk úgy élni, úgy jókat cselekedni, amit Isten elénk helyezett, mert a minden jó cselekedetünk is persze nekünk kell megtenni, de igazából Isten helyezi elénk azokat a lehetőségeket, amelyekben járnunk tehát lehet és
a jó
kell.
Cselekedeteket is, amik emberekkel kapcsolatosak, helyzetekkel ezeket.
Isten enged bele, és Isten teszi elénk, mert ahogy ezeket megtesszük, ezek miatt a jó cselekedetek miatt egyébként nem csak a mi szívünk válik jobban, nem csak mások kapnak jót ebből, hanem Istennek is Isten felé megy a dicséret, mert ezek miatt fogják dicsőíteni a mindenható atyát. És
így tudunk mi is egy kicsit függetlenné válni, hogy nem vagyok kiszolgáltatva annak, hogy az illető, amilyen jó cselekedetnek az alanya, akit elém hoz az Úr, mondjuk nem hálás.
És ez előfordulhat, nem mondom, hogy ez mindig így van, mert nagyon sokszor hálásak az emberek, és nagyon sokszor meglepően megnyílnak a jó cselekedetek kapcsán, és nem is értik, vagy legalábbis megdöbbennek, mert nem jellemző ez a mai időben, mai korunkban, mert ma egy önző korban élünk. Tehát egy olyan korban élünk, amikor az emberek magukat szeretők, önszeretők, egoisták, és teljesen a saját érdekeik szerint járnak. Ugye ez a nehézség egyébként ennek a kérdéskörnek is, amit Timóteusnak mond Pál apostol, hogy kijelölhetetlenek, összeférhetetlenek.
Hát nagyon nehéz így jó szívűnek lenni, ugye egy ilyen
környezetben. Így van, de ennek ellenére mi ugye más mérce szerint élünk ebben a világban, mint ahogy akár a világi emberek, vagy engedetlen keresztények élnek. De meg kell tanulnunk egy olyan krisztusi mércét fel, krisztusi arcot, és ezt képmutatás nélkül felöltözni, amiben annak ellenére, hogy lehet, hogy kapunk sérelmeket, vagy sértéseket, meg kell tanulnunk mégis szeretetbe járni. Mert az igazi szeretet, amely nem is mi vagyunk, tehát nem mi, ez nem belőlünk fakad olyan értelemben, a bennünk lakozó Krisztusból fakad, mert ő a szeretet. És ez a szeretetről ugye a Korintusi levél azt mondja, hogy ebben van nagyon magas szintű elengedés, tehát egyszerűen a befedezés, amikor ez a szeretet dolgozik, akkor ez persze kockázatot vállal, de sosem tud megszégyenülni, mert mindig Isten az, aki ezekért megfizet. És,
mert emberek előtt meg lehet szégyenülni.
Emberek előtt meg lehet szégyenülni, de az Isten előtt nem. Tehát amikor mi gyakoroljuk azt a szeretetet, amely bennünk él Krisztusban, akkor ez a szeretete, ez sok mindent el tud törni, el tud szenvedni, be tud fedezni. Igazából nem tud veszteni ez a szeretet. Ez egy olyan befektetés, amelyből csak nyerni tudunk, de ezt természetesen szenvedni is kell tudni. Tehát le kell tudni az embernek mondani az önigazságáról, és sokszor még a jogairól is, mert ugye persze jogunk lenne visszakiabálni, vagy visszasérteni, de van egy mesterünk, aki pont akkor, amikor a legnagyobb sértéseket vette fel, vagy kapta, pontosan akkor nem szidalmazott, és nem fenyegetőzött, hanem bízta, rábízta az igazságosan ítélőre. Tehát tulajdonképpen sokszor a gyógyszerünk abban van, hogy ha fájdalmak is érnek, akkor ezt szintén el tudjuk mondani Istennek.
Tehát akkor azt
fel tudjuk tárni Istennek.
Az érzelmek ott vannak, csak föl tudjuk tárni Istennek, hát és
az,
akkor...
Az érzelmek ugye azért ahhoz már nagyon pálapostolnak, ahogy mondta Sándor is kell lenni, hogy mindenféle, tehát megkövezik, föl kell, és megy tovább. És ahogy mondta több helyen is a leveleiben, hogy ezeket ő szenvedi azért, mert tudja, hogy kitől kapta a meghívást és a megbízást, és ezért nem szégyelli ezeket a sérelmeket és ezeket a ezzel járó szenvedéseket, mert tudja, hogy az Istennél letett kincsét Isten meg fogja őrizni arra napra, és nekünk is ez egy tanulság, hogy ezért a Szent Szellemre hagyatkozzunk ilyenkor mindig, tehát egyrészt felismerjük azt, hogy fájdalom ért, mert érnek fájdalmak, de ezekkel ne testi módon lőjünk vissza, és ne a büszkeségünket generáljuk, meg ne a hiúságunkat, ne a kevésségünket, hanem ezekről mondjunk le, és inkább Isten elé járuljuk, és tárjuk fel ezeket a fájdalmakat, szükségeket.
Tehát ő meghallgatja az érzéseinket.
Ő meghallgatja ezeket az érzéseket, és ettől nyerünk kegyelmet pontosan arra, hogy el tudunk engedni, meg tudunk bocsátani. És ráadásul kapunk egy olyan vezetést, hogy hogy oldjuk meg ezt a feladatot. Az a baj, hogy sokan keresztények élből reagálják le, például ugye ilyenkor hallunk, hogy ó, hát itt ebben a gyülekezetben több eset teszi a lábát, mert hogy ilyen sérelem érte. De hát emberek között vagyunk, és emberek között is leszünk egészen a
és ez se lehet véletlen, gondolom én.
És ez sem véletlen, ez még az 1000 éves királyságban is korlátozott mértékben ez felfog meg. Mert ugye ott is például az 1000 éves királyságnak a végén is még lesz olyan fokú igazságtalanság, hogy pontosan a szentek és a Krisztus uralmát gyakorlók nyilvánvalóan csak is pozitív és jó dolgokat fognak adni a környezetüknek, de ugye érje, hogy a bizonyos nemzet, népek, bizonyos tömegek még ott is a sátának az elengedése után ott is még fel korbácsolják a lelkeket, az érzelmeket, és elveszítik a józan eszüket, és olyan oldalra állnak, ami a végső vesztüket fogja okozni. Az
tehát mi gyakorolunk? Gyakorlatilag?
Hogy?
Mi itt gyakorolunk?
Hát ez egy folyamatos gyakorlat.
Erre szükségünk van ahhoz, hogy a mennyben részt vegyünk, hogy az 1000 éves királyságban előtte részt vegyünk a Isten melletti
ez seregben. Ez mindenképpen így van.
Tehát ez nem öncélú ez a...
Ez nem öncélú, és nem is, tehát ezeknek nagyon tartós jutalmuk van, tehát egyértelműen beazonosítanak bennünket ezek a stigmák, jól mondja az ember, tehát ezek a jelek.
Jelek, igen.
Ezek a jelek, amiket az ember hordozunk. Megtanul, hogy Krisztusivé válik, tehát együttérzővé, irgalmassá, könyörületessé, ugye például a isteni bölcsességről mondja, hogy először is ugye van benne méltányosság, van benne engedés, tehát hogy tud engedni, van benne irgalom, van benne könyörület, tehát arra típusú bölcsességre kell az ráhangolódnunk, ami képessé tesz arra, hogy rálássunk az ilyen szituációkra, ne rögtönössünk vissza, sőt, visszafogjuk a szívünket, kérjük Istentől a vezetést, az irányítást, hogy hogy tudom megoldani. Általában ez úgy sikerül, hogy nem diadalítasan, hanem az ember nagyon következetesen figyel az érzelmeire, és megtanulja azokat megöldökölni, tehát az indulatokat, a haragot, a mérgességet, a sértődöttséget, és mi a cél? Pontosan azért tesszük ezt, hogy meg tudjon a szívünk maradni a békességbe. Abban a nyugalomban, amelyet Krisztus ad. Ez a nyugalom, ez minden értelmet felül tud haladni. Ez a nyugalom, ez Istennek a békessége, amely meg tudja őrizni a szívünket, gondolatainkat a Krisztusba, és egyben meg tudja törni a sátánt a lábaink alatt. Tehát olyan győzelemre vezet, hogyha nem engedjük magunkat kimozdítani az érzelmeinken keresztül ebből, ami tartósan szeretetet és tiszteletet az emberek fele, megbecsülést tud közvetíteni, és ráadásul egy olyan típusú reakciókat is kiválthat természetesen az emberek előtt, amivel tiszteletet fogunk tudni nyerni ezen keresztül.
És akkor a boldogon...
Erre általában az emberek erre képtelenek.
Jól reagálnak.
Hát
vagy azért, hogy azért reagálnak jól, mert nem
értik a
helyzetet.
Először nem lehet érteni, hogy ugye a magyar közmondásban ugye ezt így fordították, hogy ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, ugye ez nincs benne a Bibliában, de viszont, ugye, úgy tudom,
nincs benne, igen.
De viszont jól hangzik, és persze általában leszokták hülyézni az ilyen ember.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy ugye a lúzerség sem
igen,
cél.
Igen, ez és... nem cél, ezt nagyon tudatosan és, nagyon, és mennyei látással szabad, mert különben a naiv az áldozatává kerül az ember. Tehát igen. Ugye például Pál apostol is, amikor ugye bebörtönözték, meg előtte megvesszőzték, tudjuk Szilvánusszal, akkor utána követelte, miután Isten kiszabadította a börtönből, de utána követelte is a város nagyjai előtt is, hogy nem titokban meneküljön el arról a helyről, vagy bújdosson el, hanem nyilvánosan kérjenek tőle bocsánatot, mert ugye ez méltatlan volt.
És ezt akkor hova helyezed ezt a incidenst? Tehát neki akkor miért volt fontos, hogy ezt követelje?
Azért volt fontos, hogy pontosan az evangéliumnak egy tisztességet is adjon. Tehát méltóságot adjon annak, hogy
tehát nem az önigazságáról volt szó.
Nem egy bűnözőkről van szó, és gonosztevőkről van szó, hanem arról, hogy az Istennek a királysága az eljött, és ez egy, ebben nemesség van, ebben tisztesség is van. És ez nagyon fontos, hogy ez a tisztességért a hívők is küzdjenek, tehát meg a minden ember előtt, hogy így tudjunk megállni tisztességben és kedvességben.
Nagyon tehát fontos. Nem a mindent, tehát leegyszerűsítve nem arról van szó, hogy mindent eltűrni, holott azért a korintusi levélben így van, hogy mindent eltűr a szeretet, de ez mégiscsak azokon a határokon belül, ami nem engedi át a naivitásba, plusz nem engedi ugye, hogy az evangélium munkásait mondjuk bűnözőként tüntessék föl.
Természetesen, hát ugye itt vannak azok a néha a mi életünkben is megjelenő perek, akár újságcikkek miatt, akár bizonyos tettek miatt, vagy az igazságszolgáltatás elé való feltárások, mert ez nagyon fontos dolog, hogy aki tehát nem lehet elszenvedni azt sem, hogy valaki gonosz és bolond módon végzi a dolgait, és akkor azt folyamatosan csak az elszenvedi. Hanem meg kell tanulni ezeket regulázni, és mert ha bolondot engeded, akkor még bolondabb lesz.
Viszont a gyülekezeten belül nem érdemes, gondolom, ilyen harcokat folytatni, mert ott nem az evangéliumról van szó, hanem az én igazságomról.
Az a bibliai igazságok alapján a gyülekezetet ezekből azért kell kihagyni, és ezért kell az embernek lemondani még inkább a saját egójáról, mert ott egy testről van szó, ott egy igazodásról van szó, ami fáj az egyik oldalon, a fáj a másik oldalon is. Ilyen a testnek az összefüggése, hogyha a fáj a kéz, az mindenki az egész test érzi, és ezért kell megtenni mindent annak érdekében, hogy az ember le tudja mondani a saját igazságáról, és megtanuljunk úgy szeretetben élni, hogy akár a sérelmeket is elszenvedjük, akár le tudunk mondani ezekről a sérelmekről. Nem fogok egy persze sokféle sérelem van, mert ugye például nagyon, és ezt meg kell tanulni kölcsönösen, tehát egyrészt, hogyha mondjuk pletykálkodnak rólam, akkor meg kell tanulnom ezt elszenvedni, és inkább nem veszem magamra, és nem kezdek el ezek ellen, de mégis felszólalhatok egy alkalmas helyzetben, hogy ez nem illik, mert a Krisztus testében nem lehet az embernek egymás háta mögött például beszélni.
Tehát akkor
nem lehet megfogalmazni.
Egyfajta regulázás akkor itt is van, csak
az,
nem
ez az igazságbeszéd. A regulázás azt jelenti, hogy szeliden is, de megfenyítjük azokat, akik ellenkeznek, vagy elmondjuk az igazsággal kapcsolatos véleményünket, de indulatmentesen.
És nem önigazságot.
És nem az önigazságunkért küzdve, hanem hogy mi az, ami illik Krisztusban, és mi az, ami nem illik-e. Tehát egyszerűen nem torkolhat veszekedésekbe és vitatkozásokba, szóharcokba, mert ezek háborúságot hoznak, a háborúság meg különböző gyötrelmeket és fájdalmakat okoz a testbe, és ez nagyon fontos, hogy erre az érettségre gyülekezetek, családok, testvéri kapcsolatok eljussanak, és megtanulják letenni ezt a fegyvert, mert Jézus Krisztus drága árat fizetett ki azért, hogy az egyházat megmentse, és a hívőket megmentse.
Ugye az embernek van memóriája, tehát amikor azt mondjuk, hogy ezeket el lehet felejteni, akkor az is egyfajta feladat lehet, vagy hova kell tenni ezeket a sérelmeket, melyik zsebünkbe, hogy tovább tudjunk menni, és úgymond magunk mögött hagyjuk.
Hát például Pál apostolnak volt egy nagyon érdekes mondata az abcsel végén, hogy gyakorolta a lelkiismeretét, hogy az botránkozás nélküli legyen. Ugye ez nagyon érdekes kifejezés, ez azt is jelenti, hogy az emberbe ebbe gyakorlatot tudunk szertenni, hogy minél hamarabb el tudjuk felejteni, és nem veszük magunkra, és nem hordozzuk el. Tehát egyszerűen tudatosítani kell azt is, hogy sokszor vannak éretlen emberek, akik nem tudják még, hogy mit tesznek. De meg kell tanulni az embernek ezek között is úgy mozognia, hogy ami tisztességünk az nem ezen múlik. Tehát, hogy nem feltétlenül ragaszkodunk az ilyen szituációkban.
Tehát a tisztázáshoz?
Feltétlenül, hanem van, amikor az embernek észre se veszi. Tehát fel sem akarom magamra venni azokat.
Tehát akkor nem kell ragaszkodni ahhoz, hogy akkor tudok túllépni rajta, ha bocsánatot kér, ha tisztázzuk, ha megbeszéljük.
Nem feltétlenül. Nyilván nagyon jó, hogyha ilyen következetesen, de ennek csak akkor van értelme, ha megoldás szül. Ha még nagyobb háborúságot, annak semmi értelme nincs, mert sokszor az emberek úgy akarják rendezni a dolgokat, hogy a saját...
Újra előhozzák.
Hogy újra felhasítják azt a sebet, és nyilván vádolva a másiknak nekirontva, annak nincs semmi értelme, mert még nagyobb vihat fog.
Hát az a gyakorlatilag elvárja, hogy persze, majd lecsillapodok, ha lecsillapítasz valamivel.
Igen, igen.
Akkor ez nem reális elvárás?
Reális elvárás szerintem az, hogyha, de ez nem mindig adatik meg, hogy mind a két szívre teljesen már készen van. Én azt mondom, hogy ha nincs teljesen kész, akkor jobb, hogy az ember fel se veszi. Mert néha nagyon egyszerű dolgokért meg lehet sértődni.
Igen.
Azzal, hogy nem néz rá valakire, és már megjegyzi magának, és azt mondja, hogy ez az ember, ez szeretetlen, és...
Tehát megvan róla a vélemény egy pillanat
alatt. És lehet, nagyon sok esetben egyébként ezeket a véleményeket szinte meg is őrzik az emberek, és ez nem, nagyon nem jó dolog, mert lehet, hogy teljesen csak akár egy fáradtságból fakad, lehet, hogy annyira másra figyel, hogy észre se veszi, és egyébként, hogy csak azt nézem a bibliai üzenetekbe, ugye Jézus, amikor mondta, amikor mész például a szolgál, tehát ugye ezt az evangéliumot hirdetem, hogy nézz szolgálni, akkor ne nézz se jobbra, se balra. Tehát ennek még akár bibliai alapját is meg tudnám mondani, hogy van, amikor annyira szellemében annyira feszély, annyira figyel valaki, hogy nem, hogy minden egyes ilyen mozdulat kiveszi abból az irányból. Tehát ezt például meg kell érteni, hogy kinek mi a szerepe. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a gyülekezetben legyenek olyan emberek bőven, akik ezt a fajta szeretet közösséget viszont tudják olajozni, akikben meg kell, hogy legyen az a nyitottság, hogy néznek, figyelnek mindenkire a folyosókon, és tisztelettel, szeretettel köszöntik, mert ez nagyon fontos, hogy ez a fajta ápolás benne legyen a testbe. Én azért egy tanítványtól, és mondom, itt különbségeket kell tenni, mert itt mondjuk, hogyha beszélünk fiatalokról, vagy beszélünk olyanokról, akik most kezdik el az akadémiát, én például ezt egy alap dolognak venném, hogy tanulja meg az ember egyáltalán köszönni kedvesen, tisztelettel.
Vegye
hiszen
észre.
Ezzel tudjuk azt bizonyítani, hogy mi Krisztus
közünk van egymáshoz.
Mi egymáshoz közünk van. Tehát, hogyha ugyanolyan farccal megyünk el egymás mellett, és itt azért mondom, különbség van abban, hogy valaki mondjuk már figyel a szolgálatra, amit el kell végeznie, és különbség van a között, aki hanyag, rest, és nem figyel a lelkének az ápolására, hogy az készen álljon arra, hogy hajlandó legyen az egymás iránt való, vagy az atyafiúi szeretetre buzgón, tehát buzgóságosan, mert ez is egy alap, hogy tanuljuk meg egymást buzgón szeretni.
Ez mit jelent, a buzgóság?
Hát abban legyen, abban benne vannak, és abban érzelmek is vannak. Tehát az kifejező
magát. Tehát buzog benne, azt
jelenti. Hát buzog benne az a szeretet azért, hogy a másikért, ez nyilván nem csak érzelmek, elsősorban ebben benne van például az, hogy ezért meg tud engedni, el tudja fedezni. Tehát ez egy olyan szeretet, amely valóságos, de hát ez a szeretet nem olyan, hogy nem lehet észrevenni, ezt azért észre lehet venni. Hát az is mutatja, amikor kívülről néznek bennünket, hogy pontosan ebből ismernek meg bennünket, hogy mások vagyunk.
Szeretjük egymást.
Hogy mások vagyunk, mint ami a világ. Mert a világ az faarccal, közönösen, érdektelenül, cinikusan, gunyolódva, csufolódva megy el a másik mellett. Ugye ezek a Krisztus testében, ezek nem, ez nem járható út, ez kizárt dolog, hogy ezért ne kapnánk ítéletet, hogyha ezen nem változtatunk.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.